jövünk, azaz, hogy rajtam a sor, én pedig izgatottan várom a vendégemet, aki nem más, mint Agárdi Tamás grafológus, akivel hát én terveim szerint nagyon-nagyon sok izgalmas, aktuális, friss kérdést is meg fogunk beszélni, de meg hát általában a szakmáról, bocsánatot kérek, ez a telefonom volt, és itt van Agárdi Tamás, hát ennél jobb antrét el sem tudok képzelni, foglalj helyet, már itt benne vagyunk az élőben, éppen elkezdtelek felkonferálni.
Hát a dugók a szokásosnál nagyobbak, úgyhogy elnézést.
Nem, már nincs miért elnézést kéned, mert pitty, és 11 óra van, tehát egészen pontosan érkeztél. Nagyon régen nem láttalak.
Hát igen, én láttalak. Múlt héten valahol fényképpen. Lehet, hogy a Rádió Bécsben néztem körül a honlapotokon.
Lehetséges, lehetséges. Tamáskám, nagyon örülök neked, elnézést a hallgatótól. Tegeződni fogunk, ugyanis Agárdi Tamás újságíróként kezdte a pályáját, és hogy úgy mondjam, együtt kezdtük a pályát. Tamás tévés lett, és aztán egy merészugrással váltott, mégpedig a grafológiára. A grafológiáról manapság viszonylag kevés szó esik. Én ennek örülök, mert nincsen körülötte homály, nincsen körülötte humbug. Ez egy szakma lett. Egy tudomány lett, amit hozzáértő emberek, remélem legalábbis, hogy zömmel és talán kizárólag, ebben nem vagyok biztos, mert melyik az a szakma, amelyet kizárólag kitűnő emberek és kitűnő szakemberek művelnek, de én bízom benne, hogy a grafológia ilyen, és azt gondolom, hogy a közönség is egy kicsit már képzettebb. Hát nincs az a hétköznapi tévésorozat, krimi sorozat, amiben a nyomozó csapatban ne lenne egy ember, aki írás szakértő, és hát a néhány odavetett szakifejezést azt szerintem már minden kriminéző tudja. Amiért én téged meghívtalak, az egy aktuális hír, ami legnagyobb meglepetésemre nem kavart különösebb hullámokat, legalábbis a közvéleményben nem, hogy a, hát lehet, hogy egyszerűsítve fogalmazok, hogy a grafológiát az igazságügyi szakértésből száműzték. Ez engem megdöbbentett, annál is inkább, mert a te személyedben, mondjuk a legújabb kori magyar grafológia megalapítóját, vezéregyéniségét köszönthetem, és többek között te vagy a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara elnöke. Mi történt?
Hát az egyik kérdés az, hogy igen, hogy mi történt, a másik, hogy mikor. Tudnélik az, hogy az igazságügyi szakértői listáról lekerült a grafológus szakma, ahol ott van az orvos, a pszichológus, a mérnök, az informatikus és egyebek, az 2006-ban,
igen,
tehát 10 évvel ezelőtt történt.
Hű, de friss vagyok.
Nem, bocsánat, most a sajtó, tehát hogyha nincs ez a bizonyos ügy, ugye, hol a patkányürülék keletetett gyerekek, és így tovább, én is ezt az ügyet csak a sajtóból ismerem, ahol a grafológus szakértőt megkérdezték, akkor a kutya nem foglalkozik ezzel. Nem tudom, milyen megfontolásban, ez 10 évvel ezelőtti történet, hogy az akkori igazságügyminisztérium akkori szakemberei egy csomó szakmáról úgy gondolták, hogy az nem kell a listára. És ezzel a lendülettel, én már nem tudom pontosan, hogy hány szakmát töröltek a listáról, kikerült ez a szakma. Ugye Magyarországon az a furcsa helyzet van, hogy ezernyi, több tízezernyi szakma van, de igazságügyi szakértői területre ebből olyan 200-250 van nevesítve, és taxatíve is nevesítve. Ez önmagában egy nagyon furcsa rendszer, mert ez diplomához van kötve. Ha nekem az az adott diplomám megvan.
De neked nagyon sok diplomád van. Elképesztő, amit például a pszichológia szakterületén tudást, diplomát, papírt meg lehet szerezni, azt te mindnek szerezted.
Hát azért nagyon sokat lehet ma már megszerezni, ugye a képzés, de hát néhány, ennyi év alatt az ember azért összegyűjt már néhány dolgot, és ez egy eleve álláspontom szerint elhibázott dolog, és ez teljesen egyértelmű, hogy ez felülvizsgálatra kerül, hogy Magyarországon, hogy mihez ért egy szakértő, azt ő nem jogosult megmondani. Tehát én, mint igazságügyi szakértő, jó vagyok arra, hogy a véleményem alapján 20 év börtön sorsáról döntsön a bíróság. Én, mint igazságügyi szakértő, jó vagyok arra, hogy a tudásom alapján elkészített szakvélemény és több százmillió forintos ingatlanok sorsáról döntsön a bíróság. De nem vagyok arra jó, kevés ahhoz a szaktudásom, idézőjelben mondom, hogy én elmondjam, hogy én mihez értek. Tehát, ha van egy oklevelem, amit mondjuk szereztem 25 évvel ezelőtt, de azóta soha nem gyakoroltam, akkor alanyi jogon nekem meg kell adni azt az igazságügyi szakértői kompetenciának hívjuk, tehát azt a jogosultságot. Mi van az új szakmákkal? Új diplomák születtek. Nincs benne a kompetencia rendeletben, tehát abban a rendeletben, ahol ezt így felsorolja, ennél fogva azt nem lehet csinálni. Régen megszűnt diplomákat követel meg a jogalkotó a emberektől, akik jelentkezni akarnak. Hogy van ez például Angliában vagy másik országban? Valaki, aki szakértő akar lenni, azt mondja, hogy ilyen és ilyen végzettségem van, ilyen és ilyen tapasztalatom van, és én ilyen meg ilyen kérdésekben vállalok szakértést. Ezt átláthatóvá kell tenni, mert ugye Magyarországon is hát rá vannak szorítva szakértők, hogy minél több szakvéleményt csinálhassanak, ha ebből akar megélni, ha nem ebből akar megélni, ez egy másik dolog. És hogy nehogy kontrollvesztetten olyanokat is fölvállaljon, ami az nem ért, erre van ott a szakértői kamara, amelyik egy közösségi, szakmai kontroll tud gyakorolni, és működik a dolog. Tehát nálunk a bizalmatlanság elvére épül, nem bízunk a szakértőben, majd a minisztérium, majd a jogalkotó megmondja. Szerencsére ez egy kicsit, amiről beszélek, ez a múlt, mert ugye egy olyan körülbelül 2 hete fogadták el az új szakértői törvényt, 2 év kemény munkája van benne, többek között az igazsági szakértői kamarának is, tehát soha ekkora beleszólási lehetőségünk nem volt még abba, hogy mi legyen a törvénybe, és teljesen egyértelmű, hogy így majd ezt az úgynevezett szakterületi rendeletet, a kompetencia rendeletet is felül kell bírálni, mert abban mindenki egyetért, hogy ezt nem szabad foltozni, új koncepciókkal, és arra lehet egy új jogszabályt építeni. És az a jó, hogy ebben a kamara a szakértők nincsenek egyedül, természetes partnereink az ügyvédek, természetes partnereink az igazságügyminisztérium, mint jogalkotó, jó partnerünk a bírósági hivatal, tehát azt gondolom, hogy jó irányban haladunk, ettől még lehet majd rossz rendelkezéseket hozni, de ettől a jó néhány éves, nagyon befagyott, nagyon merev, nagyon rigid és rossz szabályozástól el fogunk tudni lépni. Új hibákat fogunk csinálni természetesen.
Hát meg kell jegyeznem, hogy nem csak a szabályozás volt rossz, és ez bizonyos értelemben még jelen időben is érvényes, mert ugye még nem komplett a szabályrendszer, de azt kell mondanom, hogy a szakmámnál maradjak, a sajtó is rossz. Hát ez a hír, hogy megszüntették a grafológiát, mint igazságügyi szakértési területet, ez egy pár napja jelent meg, ahhoz képest, hogy 10 éves a történet, ez meglepő. A másik pedig, hogy hát rossz a PR-ja a grafológiának. Igen, az a helyzet, meg az igazságügyi szakértésnek is nagyon, nagyon rossz a visszhangja, mert mindig csak a botrányos ügyekről hallunk. Arról, ahol meggyőző eredmény született, tehát arról kevésbé.
Ez hajszál pontosan így van, hogyha most egy átlag érdeklődő értelmiségit veszünk alapul, akkor Ároktő, Rezesova, akkor a gyermeküket éheztető szülők, tehát ezek a dolgok valójában több 10 000 ügyben szakértenek évente a szakértők, csak ugye itt kezdődik a jogi szabályozásnak a gyenge pontjai. Fogalmam sincs, nem csak nekem, bírósági hivatalnak sem, minisztériumnak, senkinek se, hogy hány igazságügyi szakvélemény készül egy évben. Ez az új jogszabály, az első, az új törvény, ami változtatni fog, és egy kötelező adatszolgáltatás lesz. Emiatt van is a szakmában egy pici szorongás, hogy de ez idáig is jogszabály volt, csak nem hajtottuk végre. Tehát egyszerűen szeretnénk látni, hogy hány igazsági szakértés van. Belép az új törvény szerint a minőségbiztosítás, aminek a konkrét formája e napokban születik meg majd a végrehajtási rendeletek során, és szerencsére a törvény megint egy elég nagy mozgásteret hagy a szakmának, a szakértőknek, hogy saját szabályzatokkal hozzák létre, hogy ellenőrizzük, hogy az a szakvélemény az megfelelő. Most is van egy garanciális rész, a bíró. A bíró, aki nem szakember, mert ugye akkor rendel ki igazsági szakértőt, ha különleges szaktudásra van szükség, és majd ő dönti el a jelen helyzetben, hogy az a szakvélemény jó vagy nem jó. Nem akarom elvitetni a bírónak a jogát, neki szíve joga dönteni ezekben a kérdésekben, megfelelő indoklással. De azért a továbbfejlődés, a kontroll miatt a szakmának is álláspontom szerint bele kéne szólni, hogy ez a szakértő jól működik, ez kevésbé jól működik. Tehát egy sor, ez egy reformtörvény, ezt teljesen egyértelműen lehet fogalmazni. A reformtörvények azok tabukat is szoktak döntögetni, azt gondolom, hogy most ilyen is van. A grafológia az egy csendes szakma, ott inkább dolgozni szeretnek az emberek, a PR-hoz nem értünk, nem tudjuk csinálni, és teljesen egyetértek veled, hogy a grafológus szakmát is, meg a szakértői szakmát is kicsit jobban ne csak a botrány irányítsa. Hát egy ilyenek vagyunk mi emberek, tehát ez a régi újságírói példa jut eszembe, hogy 10 000 lakásban jól működik a fűtés, az nem hír, 5 lakásban 2 hete fagyoskodnak az emberek, az hír.
Az hát, a hír, hát igen.
És nem az újságíró ilyen, hát az újságíró azt írja meg, amiről azt gondolja, hogy az embereket érdekli.
A világos, hát ennek van hírértéke, úgyhogy elebe is vágtál a mostani válaszoddal annak, amire ki akartam térni, de csak később, de hát nem baj, hogy ugyanis a garancia kérdése, szóval, hogy egy grafológus miért tud felelősséget vállalni. Abból, amit most vázoltál, az derült ki nekem, hogy hát emögött egy igen tekintélyes, hivatali, és a szó jó értelmében vett bürokratikus munkára van szükség, amit akármilyen jó értelemben veszek is, egy plusz feladat, teher, papírmunka, de hát ki dönti el azt, hogy egy grafológus jól dolgozik? Szerintem a szakma tudja legjobb, a szakma tudja, hogy kik a jó grafológusok.
A szakma az általában tudja, de ez azért kevés, mert a bírónak, a rendőrnek, tehát aki használja a szakértőt, annak kéne ezt tudni. A kicsi szakma, ugye a grafológus szakma kicsi szakma.
Hányan vannak Magyarországon?
Hát Magyarországon sok száz grafológiai oklevéllel rendelkező ember van. Igazságügyi szakértők száma a 20-at nem érte el. Igen ám, de még ebben az is benne van, hogy ugye van még a klinikai írásszakértő szakpszichológus, és van a kriminalisztikai írásszakértő. Ezek rokon szakmák, kisebb-nagyobb feszültségekkel léteznek egymás mellett most is, mert a grafológia az továbbra is él, és a tárgyalóteremben a grafológus továbbra is ott lehet, csak nem mint listás szakértő, hanem mint eseti szakértő, vagy mint magánfelkérésre belépő szakértő.
És az a bíró dolga, hogy tekintetbe veszi-e, és ha igen,
így
akkor
van,
milyen mértékben?
Így van. Az eseti szakértőnél egyértelműen a bíró rendeli ki. Csak azt mondja, hogy a listán ilyen szakember nincs, na, van-e ilyen szakember úgy általában, ha van, akkor onnan kirendelhet.
Próbáltam tájékozódni a területről, lehet, hogy csak stíluskérdés, de határozottan föltűnt nekem, hogy meg van különböztetve a grafológus és az írás szakértő. Ez tényleg két különböző dolog?
Magyarországon a gyakorlatban igen. Én azt gondolom, hogy a két szakmának egyfajta közeledése már megtörtént. Tehát itt évtizedeken keresztül a grafológia az egy tiltott burzsoá áltudomány volt, hát lélek, hát uram, bocsánat, hát lélek sem létezik, hát hogy lehet lélektan? Hát valószínűleg ismert számodra, hogy voltak évek, amikor a pszichológia is
igen,
tiltott.
Ezt az imént egy jegyzetben körvonalaztam, hogy ismerkedtem én meg 20 éves koromban a grafológiával, mint valami sejtelmes titkos tudománnyal, majd odaadom neked a jegyzetet, hogy olvasd, de szerintem te ugyanezt gondolod róla, mint én, mert hogy egy generáció vagyunk, sőt egykorúak vagyunk, úgyhogy a te tapasztalataid sem lehettek nagyon mások, mint az enyémek. Én ittem még néhány kérdést kiírtam magamnak. Igen. Klinikai írásvizsgálat az mit jelent?
Az teljesen betagozódik az állami, tagozódik az állami képzésbe, és ugye itt van egy alapkérdés, hogy tudománya a grafológia. Ezen jó nagyokat lehet vitatkozni, az én privát álláspontom az, hogy egy olyan nagy ismerethalmazzal rendelkező disziplína, szakterület, amelyik rendelkezik azokkal a képességekkel, hogy rövid időn belül tudománnyá válhasson. Tudománya a klinikai írásszakértés. hát ha a pszichológia tudomány, és annak egy alkalmazott része, akkor ez nem kérdéses. Tehát én azért
ez mentem, mindig egyértelmű volt, hogy a pszichológiához kötődik, kapcsolódik?
Az én fejemben mindig egyértelmű volt, talán a szakma fejében is, de a jogalkotó fejében nem biztos, hogy így volt. Tehát óriási vita volt, amikor 93-ban a egyes számú igazságügyi grafológus szakértő igazolványt azt én kaptam, és akkor hát azért egy picikét lobbiztam, hogy kollégák, akiknek megvolt a feltételrendszere, ugyan már szálljatok be ebbe a mókába, és akkor nagyon nagy vita volt, hogy melyik blokkba rakjanak be, a kriminalisztikai blokkba. Van egy nagy féltékenység a régi klasszikus, Szovjetunióban megszerzett rendőr szakközépiskola 3 hónapjában megszerzett írásszakértői oklevél és a grafológusok között. A grafológiában a 90-es évek, már nem tudom pontosan mikor, bekerültünk az OKI emelt szintűbe. Hát én azt a mai napig is büszkén és bátran leteszem azt a követelményrendszert, amit mi azóta megkövetelünk a grafológusoktól. Akkoriban a kriminalisztikai írásszakértő, ők se voltak benne egy ideig ebben a szakterületi rendeletben, mert az a Szovjetunióbeli 3 hónapos valami, az nem volt ekvivalens semmilyen diplomával. Most már a rendőrtiszti főiskolán, vagy most a jogutódnál, a közszolgálati egyetemnél 3 fél évben ráépített szakképzésben, azt gondolom, hogy helyén vannak ők is. A klinikai írásszakértés az pedig olyan, van egy alapdiploma, pszichológusi, master, ehhez 4 év gyakorlat után el lehet kezdeni a klinikai pszichológusit, az egy újabb 8 fél éves valami, majd ha ez is megvan, akkor a Semmelweis Egyetemen mi 3 fél éves ráépített szakképzéssel szereztük meg ezt a klinikai írásszakértő szakpszichológus.
Ha már ott voltál az Orvostudományi Egyetemen, akkor tanulmányoztad az orvosok kézírását, ugye ez már a vicc kategória, hogy az olvashatatlanság az maga az orvosi írás. Igen. Ez tényleg így van? Ezt alá tudod támasztani?
Hát én azt gondolom, hogy a rengeteg jegyzetelés az mindenképp abban az irányba hat, hogy a standardektől, tehát a kiírt szép betű formáktól eltérni. Lehet, hogy erre az orvosok egy picit rá is játszanak, hogy hát
nekik orvos. Nem kell rendesen olvashatóan írni.
Egyébként nagyon jó, amit mondasz, mert ugye itt különféle értelmezési lehetőségek vannak. Az olvashatatlan aláírásnál az egyik értelmezési lehetőség, hogy ugye ezek nem egy az egybe, egy jel, nem jel, egy tesz, nem tesz, tehát egy értelmezési lehetőség, hogy például az illető olyan valaki, hogy hát nem nagyon vállalja a felelősséget, tehát nem...
Elbújik az olvashatatlan aláírás.
Egy másik értelmezési lehetőség, egyfajta önérzet, hogy én aláírtam, én tudom, hogy ki vagyok, hát ha te foglalkozol velem, akkor neked is tudni kell, hogy ez az én aláírásom. De lehet, hogy a harmadik értelmezési lehetőség, mint a legegyszerűbb.
Mondd, működik. Az aláírások azok nagyon különböznek az írástól?
Nagyon jó kérdés. Van, akinél igen, van, akinél nem. Ahol nagyon különbözik, ez egy nagyon jó személyiség jegyre, tehát egy jó következtetési lehetőség. Ugye mi azt mondjuk, hogy ahogy ír valaki, az mondjuk a munkafelület, és az aláírás az egy speciális dolog, mert ott nem csak a grafikum vagyok én, hanem a tartalom is én vagyok. Tehát ez az a rész, ahol jobban az én azonosság megjelenik, míg a szöveg részben, ezt mindig mi úgy fogalmazunk meg, hogy ez egyfajta munka, mert egy levelet akarok megírni, vagy egy dolgozatot, vagy bármi.
Ír még
mást.
Valaki levelet?
A kézírás az nagyon elterjedt.
Nem mondod. És éppen most temettem el.
Élesszük föl újra, nem zombiként. Nem
hát
zombiként.
Neked létkérdés, hogy ne. Mi mást mondhatna egy grafológus?
De a következő, a nagy komputer hardveres gyárak, miközben mindenféle új dolgot kitalálnak, a kézírást, hogy tudja olvasni, az okostelefon, és így tovább, erre nagyon nagy energiát fektetnek. És hát ne felejtsük el, hát hogyha van egy klinikai íráspszichológia, az azért nem tétlen valami, az szeret kutatni, az szeret publikálni egyebek, tehát speciális vizsgálataink vannak. Ilyen a komputeres grafometriás hazugságvizsgálat. Ez egy célvizsgálat, ahol nem Rorschach-teszttel mérünk dolgokat, nem poligráffal mérünk dolgokat, hanem ugyanúgy kérdéseket exponálunk, és akkor nézzük, hogy ennek tükrében hát most nagyon leegyszerűsítve horremeg meg a keze, nyilván sok mindent nézünk, és ezt komputerrel, tehát ez egy exakt mérési lehetőség.
Mond, és ezt pontosan olyan mértékben veszik tekintetben mondjuk egy bírósági ügyben, mint a poligráfot? Mert ugye azt nem annyira.
Hát meg kell, hogy mondjam, hogy évekig mi jobb pozícióban voltunk. Tudnék, a poligráfot jogszabály rendezte, hogy hol, hogyan, milyen körülmények. Általában a nyomozás során lehetett. Nem lehetett fiatalkorúval szemben, csak a vádlottal szemben, és itt volt egy csomó megkötés. Igen ám, de a komputeres grafometriás hazugságvizsgálat, az annyira új, 20 éve csináljuk, de annyira újnak számított.
Elfelejtették agyonszabályozni,
és ahol, tehát volt idő, amikor fél Magyarország összes gyilkosság ügyében ott voltunk, mert még azok is, akik úgy fenntartással a grafológiával, de azt mondták, engem nem érdekel, az ördöggel is szövetkezem, csak ebben már, nem tudom mióta nincs meg a gyilkos, ebben már történjék előrelépés. Tehát a rendőrök nekünk nagyon jó partnereink voltak. Most van elmögött egy szakmai vita. És a szakmai vitának az egyik alapja az, hogy se a poligráf, se a komputeres grafometria nem a hazugságot méri egy az egyben.
Hanem
azt méri, hogy bizonyos tartalmakra az illető milyen pszichés reakciókat ad. Ez most talán nagyon bigfanyelven van megfogalmazva.
Ez teljesen érthető. Hát engem fölidegesítesz, akkor független attól, hogy elkövettem-e vagy nem, akkor másképp írok.
Így van, nagyon jó. És ezért hiába mi dolgozunk poligráffal is a Grafológiai Intézetben, tehát vannak pszichológus szakértők, elmeszakértők, tehát összeálltunk egy ilyen csapatban, hogy ezért mi egy úgynevezett kalibráló kontrollsorozatot csinálunk. Tehát azt mondom, hogy ebben a szobában hárman vagyunk, ebben a szobában tizen vagyunk, és mindig megkérem, hogy írásban reagáljon rá. És akkor mérem, hogy az igaz tartalmú és a valótlan tartalmú állításoknál milyen lesz. Utána mérem azt is, hogy a semleges, mert úgy át, hogy ebben a szobában hányan vagyunk, hát izgulok egy picit, mert vizsgálat van, de semmi. Ahhoz képest, amikor majd azt fogom föltenni, hogy ön volt a gyilkos. És ugye megint itt nem úgy teszem fel a kérdés, hogy ön a gyilkos, mert minden normális ember erre, pláne rendőrségen van, vizsgálaton van, ad egy vészreakciót.
De hát azért a poligráfnál is megkérdezik, hogy ön gyilkolta meg?
A jó szakember az úgy kérdezi, hogy ön megfojtotta? Ön leszúrta? Ön kalapáccsal agyonverte? Tudnélik. Ha ez bármelyiket én hallom ártatlan emberként, nekem ez mind borzalom. Viszont aki az igazi tettes, és aki tudja, hogy hogy történt a gyilkosság, az tudja, hogy hát a megfojtás az nem érdekes, a kötéllel megzsinorál, az sem érdekes, hú, a kés, az igen. Tehát ezt mi úgy hívjuk, hogy ad egy csúcsfeszültséget, tehát az azonos érzelmi töltetű, nagyon erős sokkolást jelentő kérdéseken belül van egy kérdés, ami még nagyobb sokkot jelent számára, de ezt csak azt tudja, aki az ügyet ismeri.
Most zenélünk egy picit, aztán folytatjuk. If ever you got rain in your heart, someone has hurt you and torn you apart. Am I unwise to open up your eyes to love me and let it be like they said it would be? Me loving you, girl, and you loving me. Am I unwise? Open up your eyes to love. Come to me whenever you're lonely. Come to me if you need a shoulder. Now and then you need someone older. So darling, you run to me. Beside you, and no one to hold. Am I unwise to open up your eyes to love me? And when you've got nothing.
the paper, nothing to choose. Am I unwise to open up your eyes?
Beszélgetést, és ott tartottunk a zene alatt, hogy hogy váltottál, és nagyon sikeres újságíró voltál, tévés újságíró voltál, és akkor váltottál, amikor ez még nem nagyon volt, hogy úgy mondjam, sik Magyarországon, és neked nagyon jól bejött. De azt mondtad, hogy te azért maradtál egy kicsit újságíró, meg hát profitálsz persze abból, amit annak persze idején tudtál. Hát tárgyaló termi szereplés. Hát azért az igen.
Hát hogyha szabad egy kis privát dolgot, én tulajdonképpen mindig ugyanazt csinálom életemben. Kérdezek, meg titkok érdekelnek, mint újságíró, aztán mint pszichológus. Tehát az újságírásból a pszichológia és a grafológia az ugye egyszerre jelennek. Ugye az volt, a pszichológia mindig érdekelt. Még amikor nappal is egyetemistán voltam jogon, akkor is kriminálpszichológia, börtönbe jártunk ehhez az, hogy miért lesz ez? Tehát bűnügyekre talán emlékszem, mindig az volt, hogy a miért lett bűnöző, mert nehéz gyerekkora volt. Jó, és miért van az, hogy ennek is nehéz gyerekkora van, gettóban nőtt föl, és világsztár énekes lett belőle, jó, hogy kicsit kábítózik, meg mit tudom én, meg a normákat lazábban kezeli, meg egyébként. Tehát mi kell ahhoz, hogy egy ember meg tudja magát tartani, és mitől van az, hogy elvészés, de csak akkor így. Akkor pszichológusként, grafológusként megint kérdeztem.
És közelebb jutottál a megfejtéshez?
Van megfejtés?
Hát szerintem nincs.
Én ezt mindig úgy fogom föl, és amikor fiatal kollégákkal van, hogy ki a jó kutató elme, hogy úgy fogom fel, hogy van egy szoba, amelyikben nagyon nagy a sötétség, és csak egy ajtón lehet bemenni. Nagy nehezen föltárom, hol a kapcsoló, minden, és akkor ott látok még három új ajtót. Akkor mi a megfejtés, mi a megoldás az, hogy ebben a szobában mi van, most már tudom. De ez a tudásom arra jó, hogy rájöjjek, hogy még három olyan dolog van, amit nem tudok, még három új szoba van, aki ettől visszariad, hogy te jó is, tehát nem érdemes akkor keresni, mert hát akkor ott van az újabb probléma, az nem egy igaz, nem lesz, az jó lesz valahol másod, de nem kutatóelme. Kutatóelme az olyan, hogy de jó, van új három ajtó, amin keresztül felfedezhetek három új világot. Hát én azt gondolom, hogy útközben vagyunk mindannyian.
Mondd, és vannak privát felkérések?
Hogyne. Tehát nagy számban, tehát én gazdasági társaságon belül csinálom a szakértést, ennek sok előnye van, tehát a tudásunkat össze tudjuk rakni, közösen követjük a jogszabályokat, stb., és szép számmal jelennek meg a magánfelkérések, és a magánfelkéréseknek van egy óriási előnye a létünk szempontjából, amíg a hatósági kirendeléseknél nem ritka, hogy fél év, egy év múlva kapjuk meg a pénzünket.
Na jó, hát fizetnek, persze, piacon vagy.
Addig a magánfelkérésre akkor kezdünk el dolgozni, hogyha a körülményeket rendeztük, és akkor nem ritka az, hogy soron kívül vagy, tehát hogy mit tudom én, egy 24. Bár meg kell, hogy mondjam, a hivatalos kirendelésre is, tehát amikor történik egy nemi erőszak, és a áldozat éppen benn van a kórházban, és akkor azonnal a pszichológus vizsgálja meg, Átlagosan 30 nap szokott lenni a vizsgálat, a szakértői vélemény elkészítése. Na de másnapra, harmadnapra a nyomozóknak dönteni kell, hogy most őrizetbevétel, letartóztatás, stb. Mi történjen. Ilyenkor azt mondtam, hogy majd alszik a szakértő egy másik éjszaka, már reggelre legyen ott a rendőrnek az asztalán a szakvélemény. Ez általában egy előzetes szakvélemény szokott lenni, tehát nincs részletesen minden kifejtve, a táblázatok nincsenek benne, de arra alkalmas, hogy a döntéshozó valamilyen irányba el tudjon mozdulni.
A felkérések hogy oszlanak meg? Azt úgy szóval magától értetődőnek tekintem, hogy valaki megkeres, hogy X-ről, Y-ról az írás alapján mondj valamit, mert neki nexusa van hozzá, kapcsolatban lép vele, üzleti kapcsolatban, privát kapcsolatban, és meg akarja erősíteni a választását, vagy a döntését. De van-e még olyan ága ennek a tevékenységnek, hogy saját ügyben, hogy hát azt szeretném, hogyha rendezettebb, szebb lenne az írásképem, valamitől ez nekem fontos. Nem tudom elképzelni, hogy milyen okból, de majd te megmondod, hogy vannak-e ilyen személyes kérések, személyes ügyletek.
Hogy de zárójelben azt hadd említsem meg, hogy az én saját praxisomban nagyobb létszámban pszichológiai ügyek, vannak is kisebb létszám. Mindenütt használom a kézírást, tehát minden pszichológiai tesztnél én egy írásmintát is fölveszek, a standard tesztek, Rorschach, MMPI, és így tovább mellett. Ha a grafológiánál maradunk, akkor ugye a személyiségvizsgálat, de ez például nagyon érdekes, amikor névtelen levél kézzel írva, hogy fölrobbantom a pályaudvart, ez az, amaz, hát sok millió forint ilyenkor átvizsgálni, minden nagyon lényeges a hatóságnak, hogy tényleg meg akarja csinálni, vagy csak pufog és jár a szája, és ezzel már a feszültségét ki is ventilálta.
Erről hogy, te tudsz valamit mondani?
Hogy ne, tehát a személyiségképben, hogy mennyi a impulzivitás, mennyi a pillanatnyi lendület, mennyire képes arra, hogy szisztematikus munkával valahová eljusson, mennyire szalmalán típusú. Tehát nagyon sok kapaszkodónk van. Volt egy ilyen sorozatlevélíró, az mindenhol töltekor, és ez borzasztó érdekes volt. Egyébként nem érdekes, mert én 9 évig elmeosztályon dolgoztam, és több esetben meg tudtuk figyelni, hogy a holdfázisokhoz bizonyos típusú pszichés zavarok föl tudnak erősödni. Hát talán a szülészek, nőgyógyászok tudják megmondani, hogy mennyire
sokan
igaz,
születnek, igen,
hogy ott több van. Én nem tudom ehhez a részéhez.
Ismerek értem. Embereket, akik határozottan állítják, hogy ők érzékenyek a telihold, most ezt nem, most félre, mert engem ez zavar.
Hát ha az árapályt figyelembe veszem, és ekkora víztömeget, meg nem tudom, ezekhez én nem értek, ez csak laikus. De amit mondtál, hát hogy milyen furcsaságok, persze, hogy saját magam, hogy nem tetszik a kézírásom. Ezt pszichológiai szempontból úgy mondom, hogy az énhez való kapcsolatom, az énemnek egy megnyilvánulása, mennyire tetszik a hangom, hogyha a hangfelvételen visszahallgatom rádiósként, ugye, hogy milyen énidegen először az embernek, amikor magnóról visszahallja. Én hosszú ideig nehezen barátkoztam meg.
Ezzel
azzal.
Én is így voltam, szerintem mindenki így volt a szakmában.
Mindenki így van. Tehát az énemnek különböző részeivel milyen viszonyban vagyok. A legaranyosabb a praxisunkban, az nekem tetszett, karácsony előtt bejön egy, hát itt látszott rajta, hogy egy jól szituált, frissiben jól szituált úriemberről van szó, szóval ezt látványosan jelezte is, mert ugye a pszichológus, a grafológus nem csak a kézírásból, ruházatból, ékszerekből, piercingekből, mindenből is azért tud következteni, és azt mondja, hogy szeretne megrendelni egy grafológiai hazugságvizsgálatot. Hát mondom, uram, nincs akadálya, a kérdéseket beszéljük át, hogy hogy tudjuk mi azt szakszerűen föltenni. Azt mondja, egy dolog, hogy a felesége kicsit féltékeny típus, karácsonyra szeretne neki egy grafológiai véleményt adni, hogy ő nem csalta meg. És bármilyen furcsa, ez poligráfos vizsgálatot is csinálunk privát felkérésre, vagy ügyvédek fel, és ott is előfordult már ilyen. Úgyhogy az, amikor karácsonyra a férj a feleségének befizet egy mellplasztikára, az nem olyan extrém ebben a sorban, mint ahogy ezek is megjelentek. Tehát elég széles a skála, ahol a grafológiára érkezik felkérés.
Megmondom neked őszintén, hogy engem nagyon bőszít, hogyha álláshirdetésekben, a HR-es munkában, a személyzeti munkában felhasználják a kézírást. Én a saját kézírásomat nagyon féltem, nem akuta probléma, nem probléma számomra, nem keresek állást. De ha keresnék, én nem mennék olyan helyre, ahol kézírást kérnek tőlem, mert én ezt egy olyan intim személyes adatnak tekintem, amit nem szívesen adok ki. És gondolom, hogy ezt a vállalatok, vagy a cégek, akik ilyen módszereket használnak, szintén tudják. Grafológusokat alkalmaznak a jövendő alkalmazottak.
Igen, tehát a pályalkalmazsági grafológia ez egy külön ág. Olyanról is tudok, ahol főállásban csinálja ezt valaki. Általában ugye ezért itt is az van, hogy...
És a delikvensek nem tiltakoznak?
Általában nem. Na most én nem, ezt én teljesen elfogadom, csak akkor már is megyek tovább, hogy darukkezelőnek jelentkezik valaki. Hát elküldik pszichológiai vizsgálatra, ahol amikor én a pszichológiai teszteket vele fölveszem, ugyanúgy az ő darukkezelői alkalmassága mellett még egy sor nagyon intim információhoz jutok. Elmegy orvosi vizsgálatra, levetkőzik, derékig, megvizsgálják, minden. Az orvos megint egy sor intim. Tehát én azt gondolom, hogy védeni kell a privát szférát, de a mi szabályozási rendszerünkben ez talán helyesen úgy van megoldva, hogy a szakemberekre bízzák. Tehát én például ezeket az információkat, és a kollégák is egyértelmű, hogy a munkaadónak nem adom ki. Aha. Van egy ombudsmanok is többször foglalkoztak a grafológiával, ezek között voltak mosolyogni való dolgok is, de az egyértelmű, hogy az illetőnek a beleegyezése kell.
Szükséges.
Illetve ugye a titokvédelmi törvény azt mondja, hogy ha én személyes adatot kezelek, grafológusként, munkaadóként, vagy bármi más, annak vannak szigorú előírásai. Tehát mi például nagyon szeretjük azt, amikor nem látjuk se a nevét, se semmit, egy írásminta, és ugyanazzal az írásmintával oda van írva, hogy hozzájárulok, hogy a kézírásomat elemezzék. Ez egy tiszta sor, akkor könnyen tudunk. Ezt a nem mindig tartjuk be, mert ugye egy bírói kirendelés, az felülírja az egészet. Tehát a szakértői vizsgálatot, ha a bíró elrendeli, ezt akkor is végre kell hajtani, hogyha az illetőnek ez nem tetszik.
És volt már olyan, hogy kezedbe került egy írás, mint és felsiköltöttél, hogy Jézus Mária, a szempont föl sem merült, de te valamit láttál, ami fontos lehet az illetőnek, noha ő nem tud róla, a megrendelő pláne nem tud róla. Ilyenkor figyelmeztetsz, hogy baj
hát van? Az, hogy Jézusom milyen írás, mint az előfordult, amikor a másnap a buli után valamit néhány sorra rögzítettem, és egy
hét
múlva
elővettem. Nem arra gondoltam, hogy ronda, hanem egy pszichológiai veszélytényezővel szembesülsz, hogy akkor módod van-e, jogod van-e, sőt kötelességed-e figyelmeztetni.
Igen, ez az általában, tehát a szakértői törvényben benne van, hogy mikor milyen esetekben köteles a szakértő a bűncselekményre meghatározott típus, és így tovább akkor jelezni a kirendelőnek. Azért általában a szakértői rutinban benne van, hogy meglehetősen tárgyilagossá válik az ember. Muszáj. Én nagyon sok gyereksérelmére elkövetett bűncselekmény, nemi erőszak, bántalmazás, vállóperek. Hát a...
Maga a borzalom, igen.
Maga a borzalom, és hogyha... Tehát ugye azt mondják, hogy a jó pszichológus az empatikus, de nem permeabilis. Ez azt jelenti, hogy nagyon együttérző tudok lenni, de
egy határig,
és világért sem engedem, hogy az én határaimon átjöjjön. Tehát magamnak a példát úgy szoktam, hogy csónakban úszom, vagy evezek egy tavon, és valaki ott fuldoklik. Empatikus vagyok, mert nem fordítok neki hátat, hogy ez a te dolgod, oda megyek, de nem vagyok permeabilis, hogy beugrom mellé, hogy akarsz beszélni róla.
Vagy beugrasz, mert is kihúzod.
Benne maradok a csónakban, igen. Igyekszem, hogy száraz maradjon a kezem, akkor tudok neki segíteni.
Neked van szupervizorod?
Én már nem végzek terápiát évek óta. Amíg terápiás praxisom volt, ez óhatatlan, több szempontból is. Most a szakértésnél is, ha úgy tetszik, szupervízió, és ez is például az, hogy társaságban együtt vagyunk. Tehát én megcsinálom a véleményt, és akkor utána a kollégák szűrőjén menjen át, hogy ha az én szemem már nem vesz észre valamit, mert nálunk a cégnél mi azt mondjuk, hogy emberek vagyunk, tehát jogunk van hibázni, de ahhoz nincs jogunk, hogy hibás szakvéleményt kiadjunk. A rendszert kell úgy fölépíteni, ezzel együtt mehetnek ki hibák. Én nem azt mondom, hogy hibátlanok vagyunk, de ugye még több garancia ott van, legvégső szűrő a bíró. Tehát, hogyha ne adj Isten, tőlünk kimegy valami hülyesség. Először is ugye a tárgyalásban az ellenérdekű fél az próbálja szétszedni a szakvédelmét.
De hát amikor gazdasági ügyekben, vagy a gazdasági társaságodban egy privát megrendelésre dolgozol, ugye ott nincs bíró. Ott nincs bíró, ott nincs, a megrendelő. Ott vagy elfogadja, igen, vagy nem.
Hát igen, igen. Ez egy érdekes dolog, hogy attól, hogy ő magánmegrendelő, attól őt nem fogom lakkozni. Lehet, hogy a ő szempontrendszerének megfelelő irányba vizsgálódom. De amik jön, tehát a hamis szakértői vélemény, az bűncselekmény. Tehát azt nem lehet, mert ez nagyon vitatott, hogy a magánszak vélemény. Csak erre én mindig azt mondom, hogy a tárgyalóteremben van három azonos diplomájú ember. Az egyik, most már leegyszerűsítve mondom, azon dolgozik, hogy azt a vádlottat minél nagyobb börtönnel elítéljék. Ezt a diplomás embert úgy hívják, hogy ügyész. Aztán van egy másik ugyanilyen diplomával rendelkező ember, aki azon dolgozik, hogy nehogy már elítéljék ezt, és lehető legkisebbet, ezt úgy hívják, hogy védő. És van egy harmadik ugyanolyan diplomás ember, azt úgy hívják, hogy bíró, ő pedig a kettő szakemberi munkát értékeli. Miért ne lehetne a tárgyalóterembe három informatikus szakértő, három orvos szakértő? És ebben a pillanatban ez a farizeusság, ez a strucc politika, hogy jaj, hát a szakértő, ha magán szakértő, akkor is, hogy olyan, mintha a bíró rendeli, vagy nem olyan ki. Nem. Egyre az ügyésztől senki nem kéri azt, hogy ő, jó, az ügyész más egy kicsit, mondjuk a védelem ügyvédnél, az ügyvédnél senki nem kéri tőle a számon, hogy miért nem kereste a súlyosító tényezőket. Neki az a feladata, hogy ő se csalhat, ő se állíthat elő hamis bizonyítékot, de az a feladata, ha megfizetik, ha nem, ha a kirendelt védő, akkor is megfizetik, de akkor nem a vádlott fizeti meg, az a feladata, hogy megkeresse, hogy mik az enyhítő körülmények, mi az, ami a vádlott javára írható. Ebben a téren ez még nem jött át a szakértésbe, és ez számomra egy kicsit farizeus szemforgató dolog.
A civil életben mi lehet a grafológia legnagyobb haszna?
Hát úgy,
tréfás példák, meg érdekes, meg jópofa dolgok itt elhangzottak, de úgy a napi praxisban.
A pályalkalmassági, pályaválasztás és pályaalkalmassági nagyon erős. Egy vállalkozó szülő jött, azt mondja, kérem, most fog a gyerek menni majd érettségi után valamerre. Ez nekem, én ezt úgy tekintem, mint egy befektetés, mert fizetem az egyetemet, ha olyan, akkor külföldi egyetemet fizetek. Mielőtt én megszoktam, hogy mielőtt egy befektetésbe indulok, megnézem, hogy milyenek az esélyek. Tehát, és ez abszolút elfogadható számomra, hogy egy gondos szülőként azt mondja, hogy nézzük meg, hogy a gyereknek mihez van kedve, tehetsége. Van a klinikai grafológia, ez mondom, ez inkább a klinikai írás pszichológiában van a kriminalisztikai bűncselekményeknél. Nagyon gazdag praxisunk van, a történelmi grafológia, művészeti grafológia, irodalmi grafológia, ahol elhunyt híres emberek, költők, zenészek, küldök át majd grafológia folyóiratot, akár elektronikus formában is. Elég büszkék vagyunk arra, kollégák nagyon jól művelik. Tehát például Petőfi Irodalmi Múzeummal nagyon jó együttműködéseink voltak, ugye költők, íróknak a kézírásából kiindulva, és...
Neked melyik a kedvenc területed?
Hát én nekem a kriminalisztika és a klinika. Tehát én ezt a részét nem is nagyon művelem. Akkor hát ugye egy speciális terület a gyermek grafológia, ahol viszont a rajzokat is. Ugye a grafológust mi úgy definiáljuk, hogy a nem gépi úton előállított grafikai produktumoknak a vizsgálata. Tehát ebbe az irka-firka beletartozik.
Aha.
A rajz, felnőttbe is én használom a rajzot, mert sokszor sokkal mélyebbről, zsigeribb dolgokat tudunk kihozni.
Hajjaj, én időnként a saját rajzaim elemzéséből döbbenetes következtetésekre tudok jutni, nem vagyok nagy rajzos.
Bocsánat, hogy ezt mondom, a jó újságíró, a jó taxisofőr, a jó pincér, az ösztönösen jó pszichológus, ennél fogva ösztönösen jó grafológus. Tehát én nagyon sok olyan vezetőt láttam, hogy nézd meg, hát ezt most nem fogom fölvenni. Nem tudja verbalizálni, nem tudja szakmailag alátámasztani, de ez az intuitív megismerési folyamat, ez ugyanolyan megismerési folyamat, mint a tudatos. Máshol vannak a ellenőrző pontok.
Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy hogy állsz a saját kézírásoddal? Szoktad nézni, vizsgálod? Változik?
Olyan alaposan nem, tehát hogy szakvélemény szinten nem, így, mint amikor az ember a tükörbe benéz reggel borotválkozás közben.
Ilyen na, szinten, jellemző, igen. Ezt mondom a hallgatóknak, hogy szakállad van olyan sűrű, igen. Nem borotválkozom.
Igen. Tehát, hogy ha nem is a napi rutinban, de benne van, hogy amikor jegyzetelek.
Jesszusom, az alsó burkok nagyon pesszimista a rossz napomban.
Én egy időben mi gondolkoztunk egy ilyen szolgáltatáson, ugye mobiltelefonok, minden, ezt meg lehetne csinálni, csak ugye mi nem vagyunk, nem igazi vállalkozó típus vagyunk, hogy mobiltelefonról írni néhány sort, beküldeni a mi szerverünkbe, aki elkezdi kigyűjteni, hogy általában te hogy írsz, és akkor ha már van egy 5-6 napunk, akkor utána mi már rangsorolni tudjuk, hogy na ma egy dinamik, ma olyan napod van, amikor ma a döntéshez szükséges képességeidnek a birtokába, fluktuál az, hogy én nekem a rendelkezésemre álló pszichés kapacitás aznap mennyire bevethető. Ugye ezt szokták mondani, hogy hú, ma egy pekkes napom van. Ha én ezt lefordítom az élettan, a pszichológia nyelvére, lehet, hogy találok olyan okot, hogy ez nem egy pech, hanem egyszerűen ma vannak emberek frontra érzékenyek. Ezt ugye ma már orvosmeteorológia elég alaposan vizsgálja. Tehát, hogy aktuálisan tud változni az én szellemi hatékonyságom.
És ez persze a kézírásban is tükröződik. Rendszerűen, jó, persze mindenkinek változik a kézírás, egy öreg ember nyilván már fizikai korlátai miatt is másképpen ír, mint egy fiatal. Tehát van egy ilyen napi pszichológiai hatásra bekövetkező változás, de úgy vannak-e nagy trendek, hogy azt mondják, hogy hát ezek a mai gyerekek baromi randán írnak.
Ez egyértelmű, tehát hogyha mi megnézzünk egy...
Igen.
Csak a ronda szóval nem tudok mit kezdeni. Tehát én mindig azt mondom grafológusként, hogy egy írás szép vagy csúnya, nem tudok mit kezdeni. Ezek nem grafológiai kategóriák, ezek esztétikai kategóriák. Én azzal már tudok valamit kezdeni, hogy mennyire követi a sablont, a sémát. És hogyha megnézzünk a 19. századból egy anyakönyvet,
ó, Istenem, de
szép, cirkalmas, ráérős ember volt. Hát abban az időben az ősi grafológiában, amikor valaki ilyen fonalassan írt, ugye, amikor az M betűnek nem írjuk ki a szép három törzsét, meg boltív, meg egyemek, hanem egy ilyen elfolyó kígyóvonal, az akkor neurotikus jegy volt. Egy-egy a neurotikusság irányában. Manapság, most akkor megváltozott a grafológia? Nem. Csak ami akkor egy norma volt, azt ma már nem tudjuk követni. Hát nem tudunk úgy írni, mint ahogy az anyakönyvekben szépen írták. Vagy az akkori londoni Cityben, hogyha valaki hajadon főt ment, hát akkor mindenki nézte, hogy ezzel most biztos valami nagy baj történt, hogy ilyen zaklatott formával.
Ez könnyű, ez jó, mert az ember 100-200 év távlatából a különbségeket még amatőr dilettáns módon is észleli. De azt gondolom, hogy nektek a szakma megköveteli, hogy ezt napról napra kövessetek. Mit szólsz ahhoz például, hogy néhány helyen már nem is nagyon a kötött írást már egy csomó helyen abba hagyták tanítani, és van, ahol már kézírással sem tanítják a gyerekeket.
Hát én azt gondolom, most függetlenül a grafológiától, hogy az élő eleven kézírásnak, mind aktív oldalról, amikor én gyakorlom és én írom, mind passzív oldalról, amikor egy kézírást olvasok, van lélektani előnye. Én elfogadom, hogy egy ilyen világ felé haladunk, hogy minden komputerizálódik. Az jut eszembe, hogy az anyám kis gyerekkoromban mindig szidott, hogy ne olvas annyit, meg göthös leszel. Sokat olvastam, nem lettem göthös. Paplan alatt zseblámpával, hogy mi ismerős a dolog. Ma megszidjuk a gyerekeket, ne ülj annyit a komputer előtt, meg a videójáték előtt. Amikor bejött a komputer, nagyon jó titkárnőm volt, kötelezővé tettem neki, hogy napi negyed órát játszon, aknakereső, meg mit tudom mi volt, mert az egér használatát így játszva megszokta, és utána már, hát azt mondja neki, gyönyörű villany gömbíró fejes számi, vagy írógépe, dehogy fog ő komputer, nem ért hozzá. Egy év múlva nyilván enélkül is használta volna. De ez, hogy figyelni, most juttatod eszembe, az idővonalas grafológiai vizsgálat. Nagyon gyakori, hogy van egy végrendelet, és nem lehet tudni, hogy mikor keletkezett. És hát mértékadó, hogy ez volt előbb, vagy az volt, mert mindig ugye a későbbi
az. Az utolsó az érvényes, igen.
Nincs olyan szakma, aki hajszálpontosan meg tudná mondani napra, hogy mikor készült egy írás. De azt, hogy az illető egyet fejlődésében, írás változásában egy idővonalat állítunk föl, ez körülbelül hol helyezkedik el, arra ma már nagyon jó módszereink vannak. Tehát ilyenkor, mit tudom én, egy 5-10 éves távlatból, különböző évekből igazolt dátumú írásmintát szerzünk, ebből megpróbálunk egy idővonalat fölállítani, melyek azok az írás tulajdonságok, amik az idővel, idő múlásával korrelálnak, tehát tendenciózusan változik, sok ilyen van. Általában szoktunk ilyen találni, és akkor megnézzük, hogy ez a kérdéses dátumú írás, ez hova illeszkedik. Ha az elejére rakom, megmarad ez a trend, vagy fölborul. És így egy relatív időpontot tudunk adni, ami nagyon sok esetben vagyonok kérdését tudja eldönteni.
Napestig tudnám folytatni a beszélgetést veled, de lejárt a műsoridőnk, vagy döbbenet, hogy milyen hamar eltelt. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Agárdi Tamás volt a vendégünk, most még egy picit zenélünk, én elköszönök. Madár Tamás segített nekem itt a technikában. Faragó Juditot és a Kalap című műsort hallották.
Voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt a fény, én bolygottam Amsterdam. És hessőt már ekes, Párizsból SMS, szikrázott Velence, Varsóban a fűszeres lány, aki eladó, de én nem bemapó. Halló, 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 hallucináció, csak a szerelem, eleven, eleven, valahol elveszett, veszett. Ő keresem, sehol se találom, téged életem. Voltam keleten, jártam nyugaton, déli legelőn, északi ugalom. Sorstalan utakon, fejvesztve kutatom őt, nem tudom, hol lakom. A kávés csészében, vagy tán a szőnyeg alatt, az ajtó mögött nem néztem. Egy sötét sarokban, nyilvános vécében, körültem egy kávéházban, budai erkélyen. Jaj, hívott nyomozó, mert én nem kalambó. Halló, 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 hallucináció, csak a szerelem, eleven, eleven, valahol elveszed, veszed, ő keresem, sehol se találom. Tudom, hol lakom.